Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket helyünkön maradva és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ma is készülődhetünk a pünkösd ünnepére. Úgy készülődünk, hogy hozzád jöttünk, hogy te készíts fel bennünket. Látod, hogy magunktól képtelenek vagyunk erre. Kérünk, hogy Szent Lelked által munkálkodj a szívünkben, és tégy valóban ünneplő emberekké, te öltöztesd a szívünket, lelkünket ünneplőbe, hogy tudjuk majd nagy örömmel venni az úrvacsorát, és nagy vigasztalást tudjunk belőle venni, és tudjunk visszaemlékezni arra, hogy te megdicsőültél és elküldötted a te drága lelkedet a te népednek. És ennek olyan sok felsorolhatatlan áldása van az életünkben, halálunkban, örökkévalóságunkban, hogy nem is tudjuk itt felmérni ezt. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy hozzád jöhetünk. Te vagy a mi megváltónk, te vagy a mi főpapunk, te vagy, aki elé odaborulhatunk most is. Kérünk, szólj hozzánk, és készíts bennünket a nagy ünnepre. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a zsidókhoz írt levélből olvassuk. A zsidókhoz írt levél 4. részéből, a 14. verstől a 16. versig. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Tegnap is ezzel a résszel foglalkoztunk egy kicsit, és láttuk, hogy a Szent Író párhuzamot vont Izrael népének sorsa és az újszövetségi Izrael, az egyház sorsa között. Tudnélik emlékeztette olvasóit, zsidó keresztjén olvasóit, hogy az őseink annak idején Mózes vezetésével kijöttek az egyiptomi rabságból, rabszolgaságból. Végig mentek az úton, de nem mehettek be az ígéret földjére, mert hitetlenek és engedetlenek voltak. És arra inti ezzel a példával a keresztjén, zsidó keresztjén olvasóit, meg hát minket is, hogyha már a mi Jézusunk, a mi Mózesünk kivezetett minket a bűn rabságából, és elindított minket az ígéret földje felé, az örök élet, az üdvösség hona felé, akkor legyünk nagyon résen, hogy nehogy a hitben hajótörést szenvedjünk, és eltántorodjunk tőle, a szívünkben is, meg úgy az életvitelünkben is. Ne legyünk hitetlenek, és ne legyünk ezzel együtt engedetlenek a mi vezérünk, a mi Mózesünk, a mi Jézusunk iránt. Igen, ahogy ezt fejtegeti, rámutat az Isten igéjére, azt mondja róla, hogy az Isten igéje élő és ható, és behatol az embernek a lelkébe, a szívébe, és ott körülnéz, egészen mélyen belénk hatol, és egészen mélyen áttekint bennünket az ige, és sajnos hát nem ússzuk meg azt, hogy megítéljen bennünket az ige, és ha az Isten igéje így megítél minket belül, akkor bizony bűnösöknek találtatunk. Sajnos hitetlenségbe is belecsúszunk, meg egy csomó engedetlenségbe is belecsúszunk az életünkbe, és hát van okunk arra, hogy kétségbe essünk, illetve arra gondoljunk, hogy ne talántán, nehogy eljátsszuk mi is az ígéret földjét, az Isten nyugodalmát, az odavaló bemenetelt, ezzel a sok szívbeli hitetlenségünkkel, meg az életünk engedetlenségeivel. És itt kanyarodik a gondolat menete a Szentírónak egyet, és föltekint Jézusra. És mondja, hogy mielőtt túlságosan kétségbe esnénk, tekintsünk föl Jézusra, ami főpapunkra. És ez az első dolog, amit szeretnék így aláhúzni, hogy Jézus a főpapunk. Jézus a főpapunk. Ugye az írásban kijelenti ezt az igazságot, itt a 14. versből, hogy lévén annak okáért van nekünk, nem lesz, meg nem volt, hanem van nekünk, lévén annak okáért, nagy főpapunk, mondja, most megvan nekünk ez a főpapunk. Nagyon fontos ez a jelen idő, nem volt, értitek, volt egy főpapunk, vagy lesz majd egy főpapunk, nem, most van egy főpapunk. Ez egy olyan témába kezd bele ezzel a felkiáltással, amit itt a 7. rész végéig fog fejtegetni tulajdonképpen. Több részen keresztül hosszan fejtegeti Jézus főpapságának a gondolatát. De csak ezzel az első részével foglalkozunk most. Szóval nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia. Ugye megint ez a szokásos dolog, amit tegnap is megpendítettem, hogy árnyék és valóság. Az Ószövetség az árnyék. Az Új Szövetség a valóság. Az árnyék az, hogy a főpap, a zsidók főpapja minden évben egyszer a nagy engesztelési napon vette az áldozati állatnak a vérét, bement vele a templomba, a szentélybe ment, aztán onnan ott ennek az ajtajába eltűnt a sokaság szeme elől, bement a templom épületébe, és ott még tovább ment, mert belépett a függönyön keresztül, ami ott volt ez a nagy vastag kárpit, belépett a Szentek Szentjébe, ahol a szövetségláda volt az angyalokkal, ami Isten trónjának számított. És ott annak a fedelére oda öntötte a báránynak a vérét, hogy Isten arra tekintve bocsásson meg a kint várakozó népének, amelyik sokszor megszegte a szövetséget, és megérdemelt, hogy Isten elforduljon tőlük, sőt megbüntesse őket, de Isten legyen hozzájuk irgalmas. És miután elvégezte ezt a szertartást, Isten szólt hozzá, a lelkébe megnyugtatta őt az ígéreteivel, hogy menjen ki és hirdesse ki a népnek, hogy megbocsátattak a bűneik. És a szövetséget továbbra is Isten fönntartja velük, és ők is úgy tudhatják magukat, mint Isten népe, Isten szövetséges népe. Szóval azt mondja a Szentíró itt az Új Szövetség népének, hogy ez a főpap, akárki volt az idők folyamán, csak egy árnyék volt. Csak egy árnyék. Az igazi főpap Jézus, aki meghalt, föltámadt, és utána bement a mennyei Szentek Szentjébe. Ugye fölemelkedett, ahogy olvassuk Jézus mennybe menetelét. A főpap annak idején a kék színű kárpiton keresztül lépett be a Szentek Szentjébe a vérrel. Most Jézus a kékszínű égbe emelkedik föl, és tűnik el a dicsőség felhőjében, Isten dicsőségének a felhőjében a tanítványok szemei előtt. Bemegy Isten dicsőség, bemegy a Szentek Szentjébe Jézus a mennybe menetelkor, aminek a földi csak árnyéka, a valóság ez. Furcsa dolog, egyébként csak zárójelbe teszem, hogy ez az árnyék, és az a valóság. Pont fordítva gondolnánk, nem, hogy hát a templomot, meg a főpapot, meg ezt az egész dolgot lehetett látni, meg lehetett fogni, tapasztalni. Hát ez a valóság. Nem ez a valóság. A valóság Isten az ő dicsőségében, ahova Jézus visszamegy, amikor mennybe megy. És az a visszamenetele az egyúttal azt jelenti, hogy bement az ő saját vérével az Isten színe elé, hogy ott engesztelést szerezzen nekünk, bűnösöknek. Isten bocsánatát kivívja, nem állatoknak a vérével, amik ugyancsak árnyékok voltak, hanem az ő saját vérével, az ő saját föláldozott életével szerezzen nekünk engesztelést. Ez a valóság. Most gondoljátok meg azt, vagy kicsit képzeljétek magatokat abban a helyzetben, hogy zsidóknak születtünk. Kiskorunk óta visznek minket Jeruzsálembe, látjuk a templomot, részt vettünk a szüleinkkel az ünnepeken, láttuk eltűnni a főpapot a díszes ruhájába, a templom épületébe, aztán előjött, ott mondott valamit, amit ő mindenki nagyon örült. Ott voltunk éveken át, láttuk, átéltük, aztán kezdett tudatosulni bennünk, hogy ez miről is szól, mert elmondták, elmesélték. Belénk ivódott, és akkor most itt mi hiszünk Jézusban, és azt mondják nekünk itt a szent sorokban, a szent író azt mondja neki, mindez csak árnyék. Zsidó keresztjén füllel próbáljátok hallgatni ezt a pár mondatot. Ne pogány keresztjén füllel. Hogy mindez csak árnyék volt. De a valóság, van egy főpapunk, az a Jézus, akiben ti hittetek, mondja a zsidó keresztjéneknek a szentíró. Az a Jézus, aki ő, akit láttak a tanítványok a kék égben eltűnni az Isten dicsősége. Ő a főpap, az Isten népének a főpapja. Nem azok, akiket eddig láttatok éveken, évtizedeken keresztül. Ő a mi főpapunk, a mi közben járunk Istennél. És egy csodálatos dolog ezt testvérek, hogy ráadásul még, hogy kidomborítsa Jézusnak ezt a főpapi minőségét, vagy szolgálatát, még hozzá is fog magasztalni Jézust. Azt mondja, lévén annak okáért, nagy főpap, nem véletlenül, hogy nagy főpap, ezzel a szóval az egyedülállóságára akar rámutatni, páratlanságára. Nagy, ő nagy főpap. A többiek azok kicsik voltak, főpap, de csak kicsi. De ő a mi nagy főpapunk, az egyetlen, az utolsó, ezt akarja hangsúlyozni. És mondja, nem csak, hogy nagy, hanem Jézus, kimondja a nevét is, ugye? Jézus, a Jehósua, a szabadító. Aki, folytatja, az Isten fia. Az Isten fia az az Isten, azt jelenti. Az Isten, maga az Isten, Jézus az Isten. Az Istennél egy isteni személy esedezik érettünk főpapként. És hát még ugye itt a szakaszban, majd még megpendítem ezt a húr, de már most is megpendítem, bűntelen, nincs bűnek, megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt, ő nem vétkezett. Egy olyan főpap, aki ezt foghatón nem volt soha, nem is lesz soha, mert ő az összes főpap vétkezett, mindenkinek magáért is áldozatot kellett bemutatni, főpap ide, főpap oda, de a mi főpapunknak nem kellett magáért áldozatot bemutatni, mert ő bűntelen volt. Ez a főpap bűntelen, a mi főpapunk. És ráadásul, erről is majd mindjárt beszélek még, együttérző. Együtt tud érezni velünk. Mert ember is volt, nem csak Isten. Azért tud velünk együtt érni. Átment azokon a kísértéseken, amiken mi is átmegyünk, és ő ezért együtt tud velünk érezni. És ráadásul olyan főpap, aki egy trónon ül, vagyis, aki egyúttal király is, mondja. A kegyelem királyi trónjához kell mennünk, trónhoz. A trónon a királyok ülnek, a főpapok nem ültek trónon, de ez a mi főpapunk nem csak főpap, hanem király is. Azért, hogy amit főpapi áldozatával megszerzett, utána királyként kiossza nekünk a bűnbocsánatot, a megigazulást, az örök életet. Tehát értitek, hogy itt már elkezd a szent író, a szent lélek által dobzódni, hogy így mondjam, csak úgy nem, áradozik Jézusról, a mi főpapunkról. Nekünk van egy főpapunk, aki az atyát megbékíti irántunk, akiért bűnbocsánatot kapunk. És akiért megigazulást kapunk, és akiért üdvösséget kapunk. Noha nem szolgáltunk rá. Mert az ige, amikor átvilágít minket, leleplez bennünket. Fölkelti még a lelkiismeret furdalást is bennünk. És úgy érezzük, hogy itten Balassi Bálint mondta ebbe az énekébe, hogy semmije sincs pedig, amivel elődbe menjen. Nincs semmi. Amivel jó voltodért, viszont téged tiszteljen. Semmim nincs, amivel az Isten számtalan jóságát meg tudnám hálálni. Semmim nincs. Sőt, méltó haragodba téged engeszteljen. Haragszol rám a bűneimet, nincs semmim, amit föl tudnék neked akár hálám jeléül mutatni, akár engesztelő áldozattul, hogy bocsáss meg és fogadj. Nincs semmim. Végtelen szegény vagyok. Még annál is szegényebb. Nincs telen, koldus. De van egy főpapunk. És itt folytatja a főpapnak a, vagy én folytatnám a főpapnak a szemrevételezését veletek együtt, és azt emelném ki, amit kiemel a Szentlélek is itt, hogy a mi főpapunk együttérző. Együttérző. Így mondja a 4.15-ben, ennek a főpap királynak az egyik legfontosabb vonása, ami nekünk annyira sokat jelent, hogy együtt tud érezni velünk. Megint, ha mi zsidók vagyunk, akkor a főpap az olyan két emelettel ugye a közzsidók fölött állt, most így mondanám nektek. Tehát úgy azért érezte mindenki, hogy na ő a főpap, mi meg a plebs, a nép. Hát minket képvisel, de hát azért van köztünk némi különbség. Hát. És valószínűleg a főpapokban volt is egy ilyen büszkeség, egy ilyen rátartiság. Hát azért mégiscsak én vagyok a főpap, nem? Ti meg a nép vagytok. Na mindegy. De ez a főpap mondja, ez nem ilyen. Nem ilyen pökhendi, nem ilyen felfúvalkodott, nem ilyen lenéző azokkal, akik hozzáfordulnak, hanem pontosan, hogy együttérző. Nem szabad őt úgy látnunk, mint aki valahol mérhetetlen messzeségben az Isten dicsőséges trónjánál van, és sőt azon van, és akkor ott az isteni dicsőségbe fürdik, itt az angyal seregek magasztalják, és dicsőítik az üdvözült lelkek, és akkor hát ő mit törődik már azzal, hogy itt a földi népével, most meg velem, egy kis porszem tagjával, hogy velem most mi van, vagy mi nincs. Nem érdekli. Túl messze van. De azt mondja, ne, együtt érez velünk. És itt, ha Jézusra visszagondolunk, akkor ki is írtam magamnak néhány ige helyet, akkor már Jézus, amikor itt a földön járt, akkor is már ilyen volt. Például Máté 9.36-ba. Mikor látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk. Ez a könyörületesség, ez az együttérzés. Mert el voltak gyötörve és szét voltak szórva, mint a pásztor nélküli juhok. És ő megkönyörült rajtuk. És aztán megajándékozta őket. Akkor tovább, Máté 14.14. Kimenvén Jézus látta a nagy sokaságot, megszánta őket, ugyanez a szó. Ez a szív, a görög szó, az a szívnek a meglágyulását, az együttérzést fejezi ki. Megszánta őket, és azoknak betegeit meggyógyította. Márk 1.41. Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérintette őt, és azt mondta, akarom, tisztulj meg, egy leprás ember, ha senki nem ért hozzá. Akarom, tisztulj meg, de előtte könyörületességre indult. Márk 6.34, megint a sokaság, olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, Jézus megszánta őket, és elkezdte őket sokra tanítani. Itt a tanítást adja meg, mert arra van szükségük. És Lukács evangéliumában az egyik legszebb jelenet, amikor a Naini özvegy hozza ki a fiát temetni, és jön szembe Jézus az ő tanítványával, és akkor Jézus odalép ez a gyászba süllyedt asszonyhoz, látván őt az Úr megkönyörült rajta, és azt mondta neki, ne sírj. Tehát itt vannak ezek az igék, amik világosan tanúsítják, sőt aztán ugye Van egy csodálatos profécia, amit Jézussal kapcsolatban fölidéz Máté evangéliuma. Máté evangéliumának a 8. részében, a 17. versben, ahol ezt olvassuk, hogy mert betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És ez a gyógyításai kapcsán hangzik el, és azt érzékelteti ott Máté evangélista, hogy Jézus egyetlen egy beteget, egyetlen egy szerencsétlen, összetört életű embert se gyógyított meg úgy, hogy ne tanúsított volna iránta teljes együttérzést. És azért ismerte a betegséget, mert azonosította magát a betegekkel, akiket meggyógyított. Azért volt ő a fájdalmak férfia, mert a fájdalmat, amit az emberek átéltek a testükbe vagy a lelkükbe, az ő teljesen magára vette. És így teljesítette be az Ézsaiás könyvében, az 53. részben hangzik el a profécia a Messiásról, és ott mondatik előre, hogy ő a betegségeinknek az hordozója és a fájdalmainknak az ismerője, fájdalmak férfi és betegség ismerője. Honnan ismerte Jézus? Onnan, hogy magára vette ezeket. Ő neki ilyen értelemben nem kellett a bűne miatt mondjuk betegnek lenni, vagy lelkiismeret furdalás egy ötörte, nem rontott el az életét, tehát ő... De ami a bűn miatt az embereken volt, akik körülötte voltak, azt ő magára vette teljesen. Azonosította magát az emberekkel. De ezt nagyon, ugye mi is tudunk együttérzők lenni, empatikusnak lenni, valamilyen szinten. Van erre valami képességünk, de manapság már ugye nem nagyon, kivéve a keresztényeket, de ritka az az ember, aki ezt gyakorolja. Mert annyira önzők vagyunk, hogy mit érdekel engem a másik szenvedése. Gyötrelme. Elég nekem a magam bajom, hogy még az övét is fölvállaljam. Ugye? Jézusnál pedig pont oda fajul ez a dolog, idézőjelbe teszem, hogy ő még a bűneinket is magára vette a kereszten, és még azoknak az ítéletét is, az átkát is magára vette, sőt a poklot is magára vette a kereszten. Annyira azonosította velünk magát, hogy minket kihúzzon a bűnből, az átokból, a kárhozatból, és üdvösséget szerezzen nekünk. Úgyhogy azt mondja Pál apostol, hogy ő annyira azonosította velünk magát, hogy vele együtt meghaltunk. Ő elvitt minket a halálba, amikor meghalt a kereszten, és amikor kijött, akkor vele együtt föltámadtunk, mondja Pál. Sőt, hogy fölment a mennybe, mert együtt mi is fölmentünk őt. De ez csak azért lehetséges, mert ő azonosította magát velünk, velem, veled. Ő egy együttérző valaki, testvéreim. Olyan hatalmas főpap, hogy a dicsőségét nem is tudjuk meg leírni, és itt vagyunk a mi gyengeségeinkkel. Ez, amit itt mond, hogy együtt tud velünk érezni, meg tud indulni a gyarlóságainkon. Ezt a szót, ezt hadd emeljem ki, gyarlóságainkon. Ez a gyengeségünk. Hát ezt érezzük. Nézek Sanyira. Megkapta az első kemót. Érzi az ember a gyengeségét. Nézek Viccára. Nem tud fölállni már szinte. Érzi a gyengeségét. Érezzük mi is, hogyha testileg utolér bennünket valami nyomorult kórság, akkor mi is megérezzük majd a gyengeségünket, mert egyébként piszok nagyra vagyunk az erőinkkel, meg az energiáinkkal. De az Isten oda juttat minket, hogy csak essék azt a gyengeséget, meg azt az erőtlenséget megtapasztalni. De nem csak ilyen esetben, hanem olyankor is, amikor mondjuk valaki, nem csak a mi saját testünk gyötrődik, hanem mondjuk valaki körülöttünk gyötrődik. És nem tudunk rajta segíteni, akkor is a gyengeségünket éljük át, mert mi meggyógyítanánk, rajta málna itten kézrátétellel fölemelném a Viccát, meg Sanyi, meg mit tudom én, kinek mi baja van. Rajta málna én meggyógyítanék mindenkit, de nem tudok, mert... Nem adatott nekem. És érezzük ezt a gyengeséget megint magunkba, hogy segítenék, de nem tudok. A gyerekemnek is segítenék hitre jutni, de nem tudok neki segíteni. A szomszédasszonynak is segítenék, de annak se tudok segíteni, hogy hitre jusson. Értitek? Hogy átérjük ezt a nyomorult gyengeségünket. Nem beszélve arról, amikor a kísértéseink vannak. Ugye, mert hát most, ha egyáltalán a hívő emberek vagyunk, akkor is vannak kísértéseink, ugye? És már lehet, hogy nagyon régóta vagyunk hívő emberek, és milyen kísértéseink támadnak még mindig? Nem fogom itt firtatni. Mindenki tudja. Csak úgy néha elcsodálkozik az ember, hogy nekem ilyen kísértésem van. Azt hittem, én már ezen túl vagyok. Nem vagy túl. Csak érezd meg, hogy milyen törékeny, nyomorult ember vagy. Ha nem lenne urad, bukná el ugyanúgy, mint a másik, akit egyébként elítélsz. Átérezzük. Ha győzni tudunk valami kísértés fölött, adjunk hálát az Úrnak, hogy nem kerültünk alá. De ha a saját erőinkre támaszkodunk, a kísértések elsöpörnek minket pillanatok alatt. És amikor elbukunk, tényleg elbukunk, akkor nem érezzük át ezt a gyengeségünket? Ott vagyunk, hogy nem is gondoltam volna, hogy nem csak egy ilyen kísértés, hanem hogy belebukok ebbe a kísértésbe. Mert azt hittem, hogy én már úgy fogok bizonyságot tenni itt az Úrról, mint egy kis angyal. Azt, amikor ott volt a lehetőség tálcán kínálva, néma ebb maradtam. Tegnap mondta Gyuri. Bocsánat, hogy elárulom. Ott volt a lehetőség, és némán ott nem szóltam. Máskor meg megszólalunk, amikor nem kéne. Na ezt most minek mondtam? Nem kellett volna. Megbántottam. Lelkiismeret furdalás gyötör, stb. Értitek ezt a bukásaink sorozata, amikor ránk nehezedik, és olyan gyámoltalannak érezzük magunkat, erőtlennek. Erre gondol itt, hogy nem egy olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon, a gyengeségeinken, ne tudna velünk együtt érezni ebbe a nyomorult lelki állapotunkba, amikbe olykor belesüppedünk, vagy belevisz minket az Úr. Együtt tud velünk érezni. Miért tud együtt érezni? Egyfelől gondolom azért, mert ő isteni személy, aki mindent át tud élni, amit át akar élni. De azért is, mondja itt, nem azért, hanem azért, mert ő is megkísértetett hozzánk hasonlóan. Mindenben. Vagyis Jézus azért tudja, hogy milyen nyomorultak, gyengék vagyunk, mert ő is átélte azokat a kísértéseket, amiket mi átélünk. Sőt, még azt mondom nektek, hogy még, mert olyat mondjuk egyikőtök se él át, egyikünk se, hála Istennek, hogy maga a sátán keres meg minket 40 napi böjtölés után, hogy változtasd a köveket kenyérré. Ezt ugye a sátán nekünk nem mondja a pusztában. 40 napi éhezés után. Meg azt sem mondja nekünk, hogy menj föl a templom kárpitjára, és ugorj le, hogy mindenki lásson, és megdicsőj mindenki előtt, mint egy nagy csodatevő. Meg azt sem mondja, hogy boruljunk le előtte közvetlenül, és kezdjük őt imádni, mert akkor az egész világot nekünk fogja adni, és olyan hatalmasak leszünk, hogy csak na. Ilyen kísértéseket nekünk nem kell kiállni, de Jézusnak ezen is át kellett menni. Nekünk nem kellett kiállni azt, hogy ő, aki tudta, hogy azért jöttem, hogy életemet váltságul adjam sokakért, egyszer csak Péter azt mondja neki, hogy Isten ments, Uram, hogy te meghalj, hát, Isten ments, távozz tőlem, sátán. A sátán jött Péterbe. A pusztában nem vett állarcot, ott már állarcot vett. Vagy nem voltunk soha a keresztfára szögezve, hogy megváltsuk az Isten népét, hogy azokat, akiket ránk bízott az Isten, megváltsuk, és az egész világnak a sorsába megalapozzuk, hogy majd egyszer jó irányba fordul minden. És akkor valaki oda kiáltja nekünk, hogy szállj le a keresztről, ha Isten fia vagy. Ez is a sátán volt. Értitek, hogy mi nekünk, majdnem azt mondom, hogy ilyen jellegű kísértéseken, hogy a sátán jön olyan szituációkba, ami, hát ha ilyen szituációkba jönne hozzánk a sátán, ilyen helyzetben volnánk, és akkor jön a sátán, akkor mi leszálltunk volna a keresztről, akkor mi kikerültük volna, mi ilyenek vagyunk, kikerültük volna, ki akar szenvedni. Inkább leugrottunk volna, lássák, hogy milyen nagyszerű gyerekek vagyunk. Az Isten velünk van.
hordoz angyalaival, hogy ne üssük meg lábainkat a kőbe. Hatalomhoz lehet jutni, pénzhöz lehet jutni, hát miért ne? Ez a mi természetünknek a gyengesége. Mi elbuktunk volna, de ő nem bukott el. Viszont mivel átment ezeken a kísértéseken, meg tudja érteni a mi helyzetünket. Tapasztalatból tudja. És amikor mi jövünk hozzá, a magunk bukásaival, meg kísértéseivel, meg testi gyengeségeivel, meg tehetetlenségeivel, meg a gyarlóságaink összességével, akkor nem egy falba ütközünk, és nem azt kell gondolnunk, hogy biztos el fog zavarni, biztos el zavar, vagy megvetőleg zavar el, hogy menj innen, nem érdekelsz, vagy gúnyosan zavar el, hogy már megint mit keresel itt, te, hát meg hányszor kaptál már tőlem kegyelmet, menjél már innen. Nem ettől kell félnünk. Ez a balasi ének azért kedves nekem, mert itt van ez az ötödik vers, hogy bátorítsad, Uram, azért biztató szóddal. Mármint, hogy a lelkemet. Bátorítsad, Uram, biztató, hogy menjek hozzád a kegyelemért. És ezzel bátorítja őt is, Isten, meg bennünket is, engem is, meg benneteket is, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarló, hanem olyan, aki meg tud indulni, aki együtt tud velünk is érezni, veled is, velem is. Csak fordulj hozzá, és ne gondold, hogy az a hitnek a csimbora szója, hogy nem mész oda hozzá. Luther mondta ezt, hogy ne gondoljátok, hogy az az Isten félelemnek a jele, hogy annyira félek az Istentől, hogy a bűneimmel nem ismerek hozzáfordulni. Ez nem az Isten félelemnek a jele, ez az Isten iránti bizalmatlanságnak a jele. Bízzatok benne, hogy együttérző főpapunk van, és menjetek oda, és kérjétek a segítséget, kérjétek a kegyelmet. Ez az utolsó dolog, amit szeretnék még itt a szívetekre érzni. Először ugye láttuk a főpapot, aztán annak az együttérző voltát, és itt van egy csodálatos biztatás még ebbe a szakaszba. Ez az utolsó, harmadik dolog, amit aláhúznék. Tudva, hogy a Jézus az Isten fia, a mi nagy főpapunk, nem csak nagy, nem csak Isten, nem csak király, hanem együttérző is, járuljunk bizalommal, mondja. Forduljunk bizalommal a királyunk, főpapunk trónjához, imádságba forduljunk hozzá. Miért? Hogy irgalmasságot és kegyelmet nyerjünk. Irgalmasságot és kegyelmet nyerjünk. Mikor? Alkalmas időben. Indulhatunk visszafelé is. Mikor van az alkalmas idő? Mikor nincs alkalmas idő? Mikor nincs alkalmas idő a kegyelem és az irgalom kérésére? Van olyan idő, ami nem alkalmas a kegyelem kérésre, vagy az irgalom kérésre? Van olyan periódus az életünknek, amikor, hát ez most nem alkalmas idő. Most erre nincs szükségem. Hát igazából mindig alkalmas idő van. De azért az ige itt azt mondja nekünk, hogy maha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mindig alkalmas az idő kegyelemért menni, de vannak, amikor azt mondja, hogy de ma menj a kegyelemért, a kegyelem királyi trónjához. Mert most van az alkalmas idő, most van az üdvösség napja. Tehát ezt testvérek most is hozzánk is szól, hozzám is, hozzátok is. Ma, mert most van az üdvösség napja. Ne halogasd ezt a dolgot, ha még nem tetted meg, hanem menj a kegyelem királyi trónjához. Mert most van az alkalmas idő. És hogyha nem így fogjuk fel a dolgot, akkor az alkalmas idő mindig az, amikor ránk szakad a gyengeség. Az az alkalmas idő. Akármi, kísértés, bukás, testi gyengeség, tehetetlenség, mások hitrejutása vagy megsegítése iránt. Amikor rád szakad, akkor van az alkalmas idő. Akkor menjél. Amikor sírsz, amikor fáj, amikor nem tudsz mit csinálni, nem tudsz kikecmeregni a tudatod alól, meg a fájdalmaid alól, meg a nem tudom mi alól. A félelmeid. Menj a kegyelem királyi trónus elé, mondja itt a szent író, illetve a szent lélek. Menj a főpaphoz, aki vérével kér neked mit? Kegyelmet és irgalmat. Itt ez egy ilyen párhuzamos kifejezés. Ugyanazt jelenti. Kegyelem, irgalom. És itt ez a szó, ez egész tág értelembe értendő. Tehát a kegyelmen, az irgalmon általában azt értjük, ami megtisztít minket, meg most minket a bűneinktől. A kegyelem az irgalom, és ez az is. Ha valakinek piszkos a szíve, mert ezt csinálta, azt csinálta, vagy ezt nem csinálta, azt nem csinálta, menjen és kérjen bocsánatot az Úrtól, Jézustól, a főpaptól. És ő megbocsát. Együttérző megbocsát az ő véréért. Annak, akinek semmije sincs, pedig mivel elődbe menjen. Ő megbocsát az ő véréért. De a kegyelem, testvérek, és az irgalom az minden isteni ajándékot magába foglalhat. Minden isteni ajándékot magába foglal. Ez egy nagyon tág jelentésű fogalmak ezek. Minden, ami Isten kezéből jöhet az életünkbe, legyen a kegyelem és irgalom, nem csak a bűnbocsánat, hanem az erő. A testi erő, vagy a lelki erő. Kegyelem és irgalom a békesség, ami Istentől jöhet a szívünkbe. Megnyugvás. A reménység. A reménység is. Kegyelem és irgalom. A szeretet is. Az a feltétel nélküli szeretet, amire mindnyájan vágyunk. Az is kegyelem és irgalom. Vagy az a segítség, hogy az Úr segítséget küld valahonnan. Az a segítség is kegyelem és irgalom. Ez egy csodálatos. Lehet menni a bűneinkkel, ha bármire szorulunk, mehetünk, hogy főpapunk, kegyelem és irgalom adassék nékünk a tett gazdagságodból, add meg most ezt, vagy azt, vagy amazt. Hogyha mondjuk, azt mondom nektek, a kísértések között vagyunk. Mert jön a kísértés, hogy hát, hogyha megtagadnád egy kicsit az Urat, vagy kötnéd valami kis kompromisszumot, akkor abból nagy élvezet születhetne az ér. Nagy, jó, nagyon kellemes pillanatok. Add föl ezt egy kicsit. Akkor a kegyelem és az irgalom az azt jelenti, hogy kitartást kérek, hogy Uram, segíts kitartani, mert nagy a kísértés. Az élvezet kísértése, vagy a hatalom kísértése, vagy a pénz kísértése. Óriási, nem bírom legyőzni, kegyelem és irgalom, adj erőt, hogy ellen tudjak állni, mint te is ellenálltál a sátánnak. Én hadd álljak ellen, nem a sátánnak, hanem önmagam gonoszságának, romlottságának. Mert engem nem kívülről kísért valaki a sötétség fejedelme, hanem belülről kísért a saját nyomorúságom. Könyörülj rajtam. Értitek, hogy megyünk az Úrhoz? Kegyelemért, irgalomért. A kísértések idejét, hogy segíts kitartani, Uram. Tehát ez egy csodálatos biztatás, ami még itt szól hozzánk, amit hát azt mondtam, a Szentíró, igen, hát a Szentíró a Szentlélek, aki itt a szívünkre helyezi ezt az igét, ezt a biztató szót. Járulj bizalommal most is, itt pünköst küszöbén, vagy holnap, az úrvacsora kapcsán, nekem mindegy, csak járulj bizalommal a kegyelem királyi trónjához, hogy irgalmasságot nyerj és kegyelmet találj alkalmas időben való segítségül. Segítségül. Támaszul. Szárnyakul, vagy én nem tudom, erőként, vagy reménységként, vagy szeretetként, vagy nem tudom miként. Segítségül. Nos, láttuk a főpapunkat. Nagy főpapunk van, egyedülálló, aki sok más vonása mellett meg tud indulni a mi gyarlóságainkon. Miért? Mert ugyanazon ment át, mint mi is. Valódi ember lett az Isten. És átment, nem a szívéből származtak a kísértések, hanem kívülről jött. De ellenállt neki. És tudja, hogy mi az. Gyarlónak lenni. Erőtlennek lenni. Mert annyira együttérzett az emberekkel, hogy még ebből is megtanult, hogy mit jelent szenvedni. Killódni. Testileg is, lelkileg is. Tudja, hogy mi megyünk át. Menjünk bizalommal, teljes bátorsággal, van, aki úgy fordítja, hogy teljes merészséggel, szemtelenül már-már, azt jelenti a kifejezés, menjünk, a kegyelem királyi trónjához. És kérjük, hogy segítsen rajtunk. Ezzel, azzal, amazzal. Segítsen bennünket az Úr, hogy megfogadjuk ezt a drága biztatást, és teljesítsük ezt a drága lehetőséget, vagy éljünk ezzel a drága lehetőséggel, inkább így mondom. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk.
Úr Jézusunk, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged, mi, akik a szószoros értelemében gyarlók vagyunk, meg annyi hiányossággal küszködünk, miközben sokszor megpróbáljuk úgy feltüntetni, hogy mi velünk minden rendben van, és nekünk semmi nem hiányzik. Te látod, hogy ez mennyire nem igaz. Mennyire be tudjuk csapni magunkat is, másokat is, egymást is. Még téged is megpróbálunk, pedig a te igéd, amikor behatol a szívünkbe, lelkünkbe, mindent lát, és látja, hogy valóban nyomorultak, elesettek, gyarlók vagyunk. Számtalan vétek terhel minket. Számtalanszor kell szembesülni saját természetünk romlottságával, gonoszságával, hogy kísért bennünket a rosszra saját szívünk. Látod, hogy milyen sokszor kell átélni a tehetetlenséget, akár testi bajokkal szemben is, akár mások nyomorúságát látva, a lelki, testi nyomorúságát, és nem tudunk segíteni. Látod a gyengeség tapasztalatainkat, amikor csak széttárjuk a kezünket, és nem tudunk mit csinálni. De köszönjük néked, hogy nem kell ebben az állapotban maradnunk, hanem jöhetünk hozzád imádságban, bizalommal, merészen, megszólíthatunk téged, főpapunk. Nagy főpapunk, isteni főpapunk, királyi főpapunk, aki emberré lettél, aki átmentél ezeken a dolgokon, amikkel mi szembesülünk önmagunkba vagy a környezetünkben apról napra, és tudod, hogy mi mind megyünk át, amíg itt vagyunk a földön. Nem zsidó keresztjének vagyunk, hanem pogány keresztjének, de mi is ugyanazt éljük át, mint amit azok ott. Mi köszönjük néked, hogy van hova borulnunk, van kihez jönnünk, mert te a mi főpapunk is vagy. És áldunk téged azért, mert te benned a segítőkészség van. Nem ártani akarsz, nem megfosztani akarsz minket mindentől, hanem éppen, hogy gazdagítani, segíteni, támogatni. Köszönjük, hogy bőséges nálad a kegyelem. Köszönjük, hogy bőséges nálad az irgalom, amelynek olykor ilyen, olykor olyan arca van. Van, amikor gyógyulás, van, amikor türelem, van, amikor erő, van, amikor békesség, van, amikor reménység, van, amikor szeretet, van, amikor útmutatás. Köszönjük, hogy oda jöhetünk hozzád, mint rászorulók, mint elesettek most is, és várhatjuk a te segítségedet. Áldunk téged azért, hogy nem zavarsz el, nem küldesz el, nem gúnyolsz ki bennünket, nem hárítasz el, nem fordítod el a fejedet sértődötten, hanem könyörületességre indulsz fölöttem, fölöttünk, a te népeden. Áldunk azért, mert hűséges vagy, mert a te véred örökkévaló érték, és azért mindig mindent megkapunk, amire valóban szükségünk van segítségül. Segíts bennünket, hogy tudjunk téged imádni, tudjunk téged tisztelni egy ellenséges világban, egy zajos világban, egy istentelen világban. Segíts, hogy tudjunk belőled élni, rád mutatni, és téged magasztalni mindenkor. Köszönjük néked az ígédet, köszönjük a tanításodat, köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat most az ünnep küszöbén. Áld meg a holnapi napunkat, a hétfői istentiszteletünket, légy közöttünk, áld meg, szenteld meg ünneplésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hirdetem, hogyha Isten éltet minket, akkor holnap 9 órakor és ünnep másnapján is 9 órakor tartunk Isten tiszteletet, úrvacsorosztással egybekötve, akik jönnek, örömmel várjuk őket az úrasztalánál. Jelzem, hogy a konfirmandusaink holnap fognak tudni először részesülni a szent jegyekbe. Családjaik körében, gyülekezetünk körében. Legyen áldás ezen az ünnepen az ő számukra különösképpen is.